És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A csíkszeredai Csikó Sándor ma eredményes autóversenyző. Az ugyancsak csíkszeredai Csató Roland navigátoraként számos kupa, érem tulajdonosa, gyakorlatilag minden olyan versenyen, amit befejeztek és nem kellett műszaki hiba miatt félbehagyniuk, dobogóra álltak. Ez azonban nem mindig volt így. Csikó Sándor, vagy ahogy mindenki ismeri, Samu, éveken keresztül az alkohol rabságában élt. Ahogy ő fogalmaz, hónapokon, éveken keresztül részeg volt. Napi szinten szüksége volt arra az alkoholmennyiségre, hogy teljesen elveszítse az uralmat tette gondolatai fölött. Egy felesége által a közösségi médiában megosztott fotót érítette észhez. Bár nem volt egyszerű, elhatározta, hogy változtatni fog az életén, visszaszerzi azt. Samu hosszú és göröngyös útat járt be, ahol alkalma adódott szembenézni önmagával, megismerni önmagát, mert vallja, ez az egyetlen módja annak, hogy valaki le tudjon szállni a szerről, hogy megszabaduljon bármilyen függőségéből.
Szóval a minap, amikor beszéltük, hogy készítjük ezt a beszélgetést, akkor ugye mi régóta ismerjük egymást, és akkor azt mondtad, hogy hát te soha életedben nem érezted ilyen jól magad, mérni a fogok én, mikor mindjárt 50 évesen azt kell mondd, hogy életed legjobb formájában vagy. Mit jelent ez, hogy vagy ma, és mi az, ahol ami leköti a figyelmedet, mi az, ami elfoglal, mi az, ami az életedet teljesíteszi?
Igen. Sport, és... Azt hiszem, azt mondhatom, hogy a családom. De nem feltétlenül a családom csak, hanem azon belül is a kapcsolatom a feleségemmel.
Bontsuk ki ezt, hogy sport is, és azt is, hogy család.
A sport az mindennapos egyrészt, mert heti háromszor járok edzeni. Saját testi súlyos funkcionális edzésre. És a sportnak a másik része az autóversenyzés, ami nem olyan gyakori. A testedzés az úgy, nem is tudom, 4 éve lett életem része. És ezért is mondtam azt fizikailag, ettől nagyon jól érzem magam. Soha nem voltam ilyen jó formában, ilyen jó kondiban. Nem néztem ilyen jó ki.
A kis önbizalom az mindig kell.
Tehát azt mondhatom, hogy 48 évesen sokkal jobban érzem magam, mint 28 évesen, hogy éreztem magam. Tehát egyik fele a fizikai jólétem, és másik fele a lelki, mentális jólétem. Úgy gondolom, nagyon sokat fejlődtem érzelmi intelligenciában. Utóbbi 10 évben. Ez sok minden. Tehát tulajdonképpen rá voltam kényszerülve én erre a fejlődésre.
Mindjárt rátérünk, de előtte még egy kicsit beszéljünk az autóversenyzésről, mert azt gondolom, hogy az is nagyon fontos része az életednek, és így kívülről legalábbis úgy tűnik, hogy ez egy nagyon vagány valami.
Igen, az autósport kicsi gyerekkoromtól része az életemnek, édesapám által. Ő a csíkszeredai rally csapatnak volt a csapatfőnöke. 3 autóval versenyeztek. Ő nem versenyzett soha, ő csapatfőnök volt. Ezért én úgy tulajdonképpen ebbe beleszülettem, és azóta is szeretem. A versenyzés az csak egy habatortán. Tehát az egésznek a lényege. Sokszor hívtak a rallisbírónak, hogy aktiválják másképpen az autósportba, és én azt mondtam, hogy vagy nézem, vagy versenyzek. Aztán 2000-ben jött egy lehetőség, hogy elindultunk az országos rali bajnokságba. Ott egy évet mentünk, utána leállt ez az egész pénzhiány miatt, és rá 18 évre kaptam egy felkérést, hogy legyek navigátora egy fiatal srácnak, aki akkor 16 éves volt. Nagyon tehetséges a srác, Csató Roland. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy ha befejeztünk egy versenyt, akkor dobogóra álltunk. És kevés kiesésünk volt, és mindenik műszaki hiba miatt. Volt, tehát sport szempontból jó volt ez az egész. 2018-tól mostanig nagyon jó. A sport és nem is a sport, a verseny, és a versenynek a vége, amikor ott vagy az első háromban, nem is muszáj első lenni, vagy ha első vagy, vagy ha megversz egy olyan ellenfelet, amelyik tudod, hogy akit nehéz megverni, akkor ad egy olyan eufórikus érzést. És ezt is szerettem jól csinálni, és maximálisan. Ez érdekes dolog, mert amikor itthon vagyok a családdal, akkor nincs rali. Tulajdonképpen a rali úgy kezdődik, hogy szállást foglalok egy hónappal a verseny előtt. Aztán egy hónapig nagyjából nem foglalkozok a ralival. Pénteken és szombaton szokott lenni a verseny, és szerdán reggel megyünk el. Akkortól kezdek ralizni.
Gondolatban se vagy ott egy kicsit sem?
Igen, de kicsit. De nem, teljesen átalakulok itthon. Nem, ott vagyok, tehát nekem mindig életem része volt az autósport. Olyanként, hogy megnézek egy videót, megnézek egy versenyt a tévében. Ha nem versenyeztem, akkor mentünk nézni. Most is, amit a versenyzek, azóta egy versenyt sem néztem, és hiányzik azt, hogy nézzek versenyt. Akkor néztem versenyt, amikor kiestünk, és ott voltunk a pályaszélén, és vártuk, hogy szedjenek össze, és végignéztük a többieket, akik még versenyben voltak. Ilyenként néztem versenyt mostanában az utóbbi 4 évben. De ez így jó, hogy meddig, azon is gondolkodtam, hogy ezt meddig lehet csinálni. Szerintem még 10 évet tudom csinálni, ha fizikailag ilyennyire rendben leszek, és szellemileg is. Mert eléggé szellemi munka ez a navigátorkodás.
Biztos, hogy erről is tudnánk egy órát beszélni, mert el tudom képzelni, hogy van annyira érdekes, hogy beszéljünk róla, de engem a másik oldala egy kicsit most jobban érdekel, hogy hát, hogy 10 év kemény munka van abban, hogy a házasságodról és a feleségedről így tudsz beszélni, és hogy így éled ezt meg. Mi volt a 28 éves éneddel? Mi történt?
Hát nem is 28 éves énem, hanem ez régebb kezdődött. Kicsúcsosodott olyan 37 éves korom, 38 éves koromban. Alkoholizmus. Nagyon lesüllyedtem. Tulajdonképpen a nagylányom első évei kimaradtak. Ezért mondtam azt, hogy nem ezért, hogy kimaradtak, hanem az alkoholizmus miatt mondtam azt, hogy kénytelen voltam fejlődni, ha nem akarok meghalni.
És azt is mondjuk ki, hogy mit jelent azt, hogy alkoholista voltál? Megittál esténként egy sört?
Nem. Azt jelentette, hogy hónapokig részeg voltam. Reggel azzal kezdtem, hogy ittam, elmentem munkába, ott vagy ittam, vagy nem, de volt olyan, ott is ittam. Munka után elmentem kocsmába, és olyankor jöttem haza, amikor már mindenki le volt feküve. Reggel olyankor mentem el, amikor még nem voltak felkelve.
Tehát te folyamatosan részeg voltál?
Folyamatosan részeg voltam.
És ezt hogy lehet hónapokig csinálni?
Hát igen, így. Tehát ez tulajdonképpen azért ittam, hogy ne legyek rosszul. Nem azért, hogy jól legyek. Az már nem az az állapot volt. Ha nem ittam, akkor rosszul voltam. Fizikailag is. Szellemileg is. Minden cselekedetem arra irányult, hogy ihassak. ez volt az életem fő célja. Egy szenvedélybeteg, nem csak alkoholista, bár milyen szenvedélybeteg, így működik.
Honnan van rá pénze az embernek? Ez nem az tudom. Első, ami megfogalmazódik benne.
Nem tudom. A 7,5 hónapot voltam rehabban, ott indultam el ezen az úton, ahogy, tulajdonképpen nem gyógyulni, mert ebben nem lehet meggyógyulni, tünetmentessé lehet tenni ezt a betegséget azáltal, hogy nem iszol, és hogy megváltoztatom az életemet. Ott volt egy ilyen feladat, hogy számadás kellett, tehát össze kellett írni, hogy mennyi pénzt költöttünk el az alatt az idő alatt, ameddig ittunk. Összeírtam, úgy meg tudtam satszolni, hogy naponta mennyi pénzt költöttem el piára és cigire, és kb. kétszer annyi jött ki, mint amennyi volt a jövedelme. Ez ilyen tételben azt jelenti, hogy egy olyan 46 ezer euró 10 év alatt.
Ez azért egy borzalmas szám.
Igen. És ez csak, tehát ez pia és cigi. És akárhogy számoltam, körülbelül fele ennyi volt a jövedelmem, a teljes jövedelmem. Nem tudom. Az alkoholisták, szenvedélybetegek nagyon leleményesek, és ezt lehetne, valahogy kellene hasznosítani jó célok érdekében, mert tényleg nem tudom, hogy honnan volt ennyi pénzem. De honnan volt az a plusz? Nem tudom.
Hogy kezdődik? Tehát az ember ugye általában fiatalként elmegy, bulizik, iszik. Ebből alakul tovább, vagy történik valami, és egyik napról a másikra kezd többet inni, vagy hogy kezdődik ez a folyamat? Egyáltalán lehet-e egy ilyen pontos meghatározhatóval?
Szerintem nem lehet pontosan meghatározni, és nem és egyéntől függő. Vannak szerintem bizonyos szabályok. Egyik az, hogy tulajdonképpen csak magamról beszélhetek. Azért ittam, hogy megoldjak egy problémát. Esetemben a probléma az volt, hogy nem tudtam felszabadulni. Nem tudtam kifejezni az érzéseimet. És az alkohol idézőjelben megoldotta ezt a dolgot. Akkor van a probléma, amikor az alkoholt probléma megoldásra használom. Semmi gond azzal, hogyha valaki azért iszik, hogy jól érezze magát, vagy azért, mert szereti a bornak az ízét, vagy a sört, vagy valami. Csak ezért. De hogyha valaki azért iszik, mert szomorú és vidám akar lenni, vagy vidám és szomorú akar lenni, vagy bármilyen ilyen hangulatmódosítás, vagy tudatmódosítószernek használja, akkor az veszélyes lehet. És ez innen indult. Volt egy társaságunk fiatal iskolában, tehát liceumi évek végén, meg utána kb. 10-12-13 ember. Nagyon sokat ittunk, mindenki nagyon sokat ivott. És abból tudtam, a ketten lettünk alkoholisták. Nem számít az a italmennyiség, vagy valami, nem az számít.
Tehát azt mondod, hogy folyamatosan részeg voltál. Amikor mégiscsak néha belenéztél a tükörbe, akkor mit láttál? Vagy nem néztél bele soha, vagy sose szembesültél azzal, hogy ki vagy te?
Szembesültem. Elmondok egy történetet. Munkában voltam, néztem a Facebookot, mert pont nem volt autó, szervizben dolgozom, és feleségem feltette egy fényképet, hogy a fiam áll a konyhapulton, akkor 2 éves volt, 2,5-2, néz ki az ablakon, és alája volt írva, hogy várom apukát haza. Akkor is részeg voltam, elkezdtem sírni, és elmentem kocsmába inni. Tehát annyira ennyivel erősebb az alkohol, mint én.
Meg hát ezt láttad, meg ez volt a megoldás mindenre, nem?
Igen, ezzel próbáltam megoldani mindent. Tehát nem volt erőm, nem volt elkerülöm hazajönni, nem volt egyszerűen semmi.
Hogy élte meg a családod? Szüleid, feleséged, gyerekeid?
Feleségem nagyon jól viszonyult ehhez. Tulajdonképpen ő az volt, jól viszonyult, ő nagyon rosszul volt, de eltávolította magát tőlem érzelmileg, megpróbálta azért, és nagyon jól csinálta ezt, hogy védje magát. Emiatt kerültem én egy olyan helyzetbe, hogy nagyon rosszul voltam lelkileg, nagyon rossz volt. Arról is volt szó, hogy elválunk. El akartam költözni, kerestem lakást, kaptam egy gardont, és egyszer csak úgy bevillant, az volt, úgy mondom, hogy ez egy ilyen isteni segítség volt. Hogyha én akkor elmegyek egyedül egy garzonba lakni, nagyon hamar munkahely nélkül maradok, utcára kerülök és meghalok, ha valamit nem kezdek ezzel. És így jelentkeztem, és így mentem erre habra.
Ezt mondják, hogy az alkoholistánk az egyetlen menedéke, amikor leír az aljára, és onnan fel tud jönni. Tehát akkor neked ez volt a mélypont?
Igen, ez volt a mélypont. Sokáig tartott ez a mélypont, egy évig. Tehát egy évig nagyon rossz állapotban voltam.
Lelkileg. De az alatt is ittál?
Természetesen. Mert másképp nem tudtam működni. Annyira megtanultam azt, és ez fizikailag is igaz, hogy ezért nagyon veszélyes leállni egyből a szerről, mert a szervezetem annyira megszokja az alkoholt, hogy anélkül nem tud működni, és bele lehet halni. Esetemben ez nem volt ennyire súlyos, valószínű szerencsés vagyok, nem alakult ki ennyire súlyos fizikai függőség az alkohollal.
Egyébként mit ittál, és mennyire volt fontos, hogy mindig ugyanazt itt, vagy hogy mit töményet, vagy sört, vagy bort?
Nem volt fontos, mindegy, hogy mit ittam, azért ittam, hogy részegleljek. Annyi volt, hogy azért jó piákat ittam.
És folyamatosan szinten kellett tartani magad? Tehát, hát, hogy egy ilyen folyamatos alkoholszintnek mindig kellett lennie?
Igen, persze, és minden nap estére általában fémszakadás volt, hogy itt ittam. Minden nap. Másnap meg reggel azzal kezdtem, hogy valamit megittam azért, hogy ne legyek nagyon szarul, és hogy szintén tartottam magam estig, és akkor jött a többi. Ez így ment évekig. Évekig, hónapokig, évekig ezt lehet évekig is csinálni.
Magányos egy alkoholista, vagy azért vannak barátaim?
Úgy gondolom, nincsenek barátai az alkoholistának, ivó cimborái vannak.
Tehát akik csak azért vannak mellette, hogy együtt igyanak vele.
Igen, vagy én vagyok azok mellett, hogy velük igyak, vagy tehát ez kölcsönös.
Mi az, ami a család részéről ilyenkor jó, jót tesz, vagy jó hozzáállás? Mert nyilván mindenki megpróbál szóbálni, megmagyarázni, elvenni a pénzét, eltiltani az alkoholt, veszekedni, kiabálni. Tehát szerintem mindenki mindent megpróbál ilyenkor. De mi az, ami jó ilyenkor?
Úgy szoktam mondani, hogy akkor tudunk segíteni, ha nem segítünk. Tehát nagyon sok olyan mozzanata volt az akkor életemnek, ami azt erősítette meg bennem tudat alatt is, hogy hát ihatok, mert úgyse lesz semmi következménye. Autót törtem össze, nem veszélyesen, de hát ki kellett fizetni, nem volt pénzem, szüleim adtak, hogy segítsenek. Részegen vezettem az autót, rendőrismerős jött utána, megállított, nem büntetett meg, nem történt semmi. Azt mondta, hogy megkér szépen, hogy ne menjek tovább. Tehát ezek a dolgok mind azt erősítik meg az alkoholistába, hogy hát miért ne inna, meg nincsen semmi következménye, hát aztán lehet ezt csinálni. Ez a jó. Még ha ez nem is tudatos, ez jön. És ezért mondom azt, hogy úgy tudunk segíteni, ha nem segítünk. Teljesen elhatárolódunk, és a társ az váljon el, költözön el, menjen el azért, mert így tud segíteni magán. Magán tud segíteni. És ez nehéz, de hogyha gyerekről van szó, akkor is ugyanígy lehet. Ez kétélű. A szenvedélybeteg vagy, tehát saját magától kell eldöntse azt, hogy valamit akar kezdeni, vagy eldönti, vagy belehal. De kívülről nem igazán lehet segíteni, csak amikor segítséget kér.
Akkor abban a pillanatban te kértél segítséget?
Igen, ez volt az, hogy elmentem a rehabba. Hosszas dolog volt, tehát én tisztában voltam azzal, hogy nekem problémám volt, de magamnak is megpróbáltam megmagyarázni, másnak is, mindenkinek, mindenkit manipuláltam. Azon kívül a környezetemnek a hozzáállása az egy katasztrofális volt. Mivel, hogy a feleségem veszekedett velem, mindenki azt mondta, hogy hát nem is csoda, hogy iszom, mert hogy a feleségem veszekedik velem, tehát ki a hibás, a feleségem. És ezt a környezetem mondta, mert ez a ilyen, nem tudom, ilyen társadalomban élünk. Amikor eldöntöttem, hogy elmegyek, mondtam pár embernek, azt mondta, hát te nem vagy alkoholista, tehát mi mész, hát nem vagy alkoholista. Egyedül támogatást tulajdonképpen a feleségemtől kaptam ebben a dologban, azzal, hogy ő nem támogatott semmibe. Tudtam azt, hogy van ez a lehetőség, hogy oda el lehet menni. Azelőtt elmentem egy többféle rehabilitációs programban, van egy ilyen rövid kéthetes, voltam ott, hát az nem igazán ért semmit, egy évig, két évig utána nem, egy évig nem ittam, még egy annyi se. Utána megint kezdtem inni. És tudtam ezt a lehetőséget, volt elérhetőség, és tudtam, hogy kihez forduljak, kitől tudok segítséget kérni. A másik nagyon nagy dolog, hogy utána, 7,5 hónapon ott megtanultam bizonyos lépéseket, ott elindítottak egy útra. Kemény önismereti program volt ott, jó volt, de utána kezdődött az igazi nagy, mondjam ezt, küzdelem, nem igazán küzdelem, fejlődés, tanulás, változás itthon.
Hogy kell ezt elképzelni? Bevonul magyarózra valaki, mert ugye magyarózom voltál, tehát bevonul oda valaki, és akkor attól a perctől többet nem ihat, és?
Azzal kezdődik, hogy 3 hétig nincs telefon, nem kommunikálhatsz kifele, senkivel. Van egy csoport, a többiek. Különböző időpontokba jöttek be, különböző fejlődési fázisokban vannak. Ezáltal egymást tudjuk segíteni. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, nagyon jó volt a társaság. Olyan szempontból mindenki nagyon komolyan vette, és nem voltak játszmák, őszinték voltunk egymással. Én a lehetőséget a bónuszpásztornak köszönhetem azt, hogy ezből elindultam kifele, de hogy tényleg ki tudtam mászni, és tényleg elkezdtem fejlődni ezt a társaimnak. Ez úgy történik, hogy csoportbeszélgetések vannak, egymásnak megosztjuk a gondolatainkat, az érzéseinket. Megtanultam, ott tanultam meg azonosítani az érzéseimet, mert én úgy gondoltam, hogy nekem nincsenek. Voltak, csak nem tudtam egyszerűen, nem jöttek ki, nem jöttek elő, el voltak folytva, ezt tanultam otthon. Ez tulajdonképpen ennyi, egy hosszabb, rövidebb, önismereti utazás ez az egész rehab. Vannak szabályok, amit be kell tartani, akkor is be kell tartani, nem látod semmi értelmét. Munkaprogram van, egy olyan hely, ahol megtanulsz élni szer nélkül. Újra kezdesz élni, vagy újra születsz. De kicsit
patetikus, igen.
Igen, olyan patetikus, de van benne valami de olyan van, szempontból, igen. Hogy megtanulod, hogy kell élni másképp.
Fájdalmas szembenézni önmagunkkal?
Igen, nagyon. Nekem nagyon az volt. És nehéz. És nehéz elfogadni azt, hogy milyenek vagyunk. Azóta is ezt csinálom. Ezért mondtam az elején, hogy kénytelen voltam, mert hogyha nem indulok el ezen az úton, és nem fejlődök, akkor visszaesek, és meghalok. Tehát nekem ez a két választásom volt, vagy meghalok, vagy elindulok ezen az úton. Azt mindenképpen meg kell említenem, hogy nagyon nagy segítségemre volt, amit kijöttem a rehabból a feleségem. Mert hogy elkezdett foglalkozni a problémájával, ami valahogy összefügg ezzel a kettő, az, hogy ő mellettem volt. Úgy gondolom, hogy függött attól, hogy én alkoholista vagyok, és akkor ő meg kell gyógyítson engem, vagy hogy akkor ő emiatt nincs jól, és akkor, hogyha én meggyógyulok, akkor neki is valamit kell változni. Nem tudok csak én változni, nem lehet az, hogy csak én változok, és ő nem. És ő ebbe benne volt, és ezt felismerte, és nem állt félre, nem azt mondta, hogy ez a te problémád is old meg egyedül. Hanem valahogy ezen az úton úgy együtt mentünk, hogyha nem is teljesen együtt, hanem párhuzamosan haladtunk felfele valahogy.
Így az fogalmazódott meg bennem, hogy nem elég, hogy az ember le kell álljon az alkohollal, és szembe kell nézzen önmagával, de emellé még rájön az is, hogy de én mit tettem a gyermekeimmel például? Tehát ezt hogy lehet feldolgozni?
Nehéz. Gyermekeimnek kevesebb rosszat okoztam, mint a társamnak. Én nagyon manipuláltam őt. Elhitettem vele, hogy én nem is vagyok részeg. Annyira tudtam ezt csinálni, és akkor már ő saját értékrendjébe kételkedett. Teljesen elvesztette az önbizalmát. Nagyon nagy kárt okoztam. Gyerekeimnek igen, nagy lányomnak, Eszternek igen.
Tudtok róla beszélni?
Igen, beszéltünk, és tudják, és úgy gondolom, hogy helyén kezelik ezt az egész szerfogyasztást is.
Hát nem abban azt mondják, a pillanatban, hogy nem tabu.
Nem tabu egyáltalán, sőt, sehol nem tabu. Tehát nem csak a családomon belül, hanem munkahelyemen, akármely környezetben, nem tabu az, hogy én alkoholista vagyok. Ezt nem lehet, nem tudok én úgy írni, hogy ezt eltitkoljam. Nem mondom azt, hogy azért nem iszok, mert gyógyszert szedek. Egy nagyon fontos dolog számomra ebben az életben, hogy őszinte vagyok. Minden helyzetben mindig őszinte vagyok. Főnököm megkér valamire a munkába, hogy intézem, elfelejtem. Mit mondok neki? Azt, hogy elfelejtettem, bocs. és munkatársaim néznek nagy szemekkel, hogy lehet ilyen mondani, hogy elfelejtetted, valami találj ki. És az a tapasztalatom, hogy soha nem volt semmi negatív élményem azzal, hogy őszinte vagyok. Mindenki fél az őszinteségtől, pedig szerintem nem tudom, nem, nincs semmi negatív, mindenki értékeli azt, hogyha őszinte vagy.
Eltelt az az időszak Magyarországon, kijöttél. Hát szerintem ez olyan, én úgy képzelem el, hogy olyan, mint visszamenni nem abba a dzsungelbe, amiből bemenekültél, hanem egy ötször akkora dzsungelbe, mert hogy a mi világunk, ezt nincs, miért titkoljuk, az arról szó, hogy ha ünnepelünk, iszunk, ha születésnapot köszöntünk, iszunk, ha szomorúak vagyunk, iszunk, ha összeülünk, tehát hogy folyamatosan iszunk, és még csak észre sem vesszük. Hogy tudtad megállni, hogy ne így áll?
Ez nem volt kérdés, hogy nem volt számomra nehéz, hogy ne így.
Nem volt nehéz?
Nem volt nehéz, hogy ne igyak ilyen helyzetekben, nem. Visszautasítottam, azt mondtam, hogy nem érdekel. Tehát annyira őszinte voltam, hogy már nem, de nem volt az, hogy attól tartottam, hogy mit mondanak rólam a többiek. Mert hogy nem volt, amit mondjanak. Mert hogy bármit is mondtak, én azt vállaltam. Tehát nem volt az, hogy féltem attól, hogy most megbélyegeznek, vagy hogy ezt mondják rólam, hogy ne az is. Igen, hát így van. Tehát én a teljes életemet felvállaltam mindenki előtt. És ilyenkor nincsen támadási felületük. Úgyhogy ez olyan egyszerű volt. Nem számított, nem. Annyiba igen, hogy volt egy fajta elszigetelődés. Pont emiatt, hogy mindenki iszik. És igen, volt egy fajta elszigetelődés, ami úgy azért érződik még most is. Hogy így alakult az életünk, hogy nem mentünk olyan helyekre, ahol sokat ittak az emberek. Igen, lakodalomban igen, de az más, ott is lehet azt, hogy nem is szól, tehát nem mindenki itt a hótrészegre magát.
És amikor jött az első probléma, volt ilyen, hogy jött az első probléma, amit meg kell oldani. És egyszerű lett volna. Mondok egy példát, a dohányosok szerintem nagyon jól ismerik ezt, hogy észre se veszed, úgy gyújtasz rá. Tehát, hogy csak azon veszed észre magad egyszer, hogy jé, elszívtam a cigit, és nem is akartam. Tehát, hogy vannak ilyen élmények is. Volt ilyen, hogy...
Hallottam ilyenről, lehet ilyen, hogy társam kijött rá, ha nem ivott 5 éve, nem tudom, sok éve. És egyszer csak azon vette észre magát, ott áll a bárpult előtt, kire fél decit. Tehát teljesen automatikusan jött neki ez. Pont ezért tudtam ezeket a dolgokat, és tudatosan figyeltem arra, hogy mit, hogy csinálok, és hogy reagálok. Bizonyos helyzetekben milyen érzéseim vannak. Szoktam mondani azt, hogy nincsenek pozitív és nincsenek rossz és jó érzések, csak pozitív és negatív érzések vannak. És a negatív érzések is pont olyan jók, mint a pozitív érzések. És át kell élni őket. Volt, hogy nagyon-nagyon rosszul voltam lelkileg. Nagyon. És... átengedtem magamon ezt a rossz érzést. És nem volt az, hogy én ezt most meg kell valahogy oldjam. Nem, mert nem voltam képes rá. És akkor meg az volt, hogy ez van. Tehát nem gondoltam arra soha, mert tudom, hogy azzal nem oldok meg. Semmit azzal, hogyha iszom. És pont ezért vagyok tudatos mai napig is ezzel kapcsolatban, hogy úgy gondolom, hogy nem történhet meg velem az, hogy automatikusan valamit megiszok.
Azt is olvastam valahol, hogy erősebb az alkohol utáni vágy, mint a legdurvább éhség. Így van?
Nem. Nekem nem. Számomra nem volt ez. 2012. novemberében, tehát 9 évvel jöttem haza. És 2-3-szor fordult elő ez a 9 év alatt, lehet 4-szer, hogy úgy megkívántam, hogy igyak valamit. És nem azért, hogy valami, tehát egyik esetben se azért volt, mert valami bajom volt, hogy rosszul éreztem magam, vagy nem éreztem, vagy nagyon jól éreztem magam. Mert én általában, amikor ittam, azért akkor ittam, amikor jól éreztem magam, hogy érezzem még jobban magam. Én bánatomban nem igazán ittam. Tehát ez is egy ilyen, nem tudom, érdekes működésem volt. Volt, tehát egyszerűen, na ez is, tehát nem volt, nem köthettem semmilyen érzéshez és semmilyen életeseményhez azt, hogy megkívántam az ivást. Csak úgy egyből úgy jött. Ezek ilyenkor, én úgy gondolom, hogy ilyenkor van az, amikor vissza lehet esni, vagy meg lehet csúszni, mert nem feltétlenül egy decitömény azt jelenti, hogy akkor már vissza vagyok esve. Hogy többet onnan megint lecsúszok oda, ahol voltam. Nagyon veszélyes, és nem is akarom ezt kipróbálni. És ilyenkor jönnek ezek, amikor úgy csak úgy hirtelen, csak úgy a semmiből jön ez a sovárgás. Nem is sovárgás volt, mert a sovárgás, én úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb időben egy hosszabb érzés. Ez csak egy ilyen, úgy megkívántam. De úgy egyből jött, el is vágtam, tehát úgy lehet, tehát hogy nem. Szabad nekem nem inni. Nem azt mondom, hogy nem szabad innom, hanem szabad nekem nem inni.
Szabad neked nem inni? Ez igen. Nagyon jó. Sokkal pozitívabb. És utána letette a cigarettát.
Na, az nagyon nehéz.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy én is letettem, úgyhogy tudom, hogy mit jelent azt letenni, de hogy miért?
Hát egészségtelen.
Ez az egyetlen okod rá?
Igen, ez volt az ok, de nem ez volt a motiváció. Motiváció az volt, hogy a fiam, aki akkor egy olyan 6-7 éves volt, aggódott értem. Minden nap megkérdezte, hogy apuka, neked is ilyen fekete a tüdőd, és te is tüdőrákba fogsz meghalni? Mind akik cigarettáznak. Én azelőtt már 2 évig készültem arra, hogy leteszem a cigarettát, és ez akkor azt mondtam, hogy hát, hogy már a fiam aggódik értem ennyire, hát akkor most már ezt abba kell hagyni. És ez volt a motiváció. Úgy gondolom, hogy nagyon erős motiváció kell ahhoz, hogy valaki a cigarettát letelje. Nekem nagyon erős kellett, nagyon nehéz volt. Én úgy gondolom, hogy 1-10-es skálán a cigaretta olyan 9-es volt a függőségem. Az, hogy milyen nehéz volt letenni, és 3-as, 4-es az alkohol.
Van olyan, hogy álmodban cigarettázol
nem,
és iszol?
Nem, soha nem volt.
Soha?
Soha nem volt cigarettázás, nem volt ivás, igen. És az elején, tehát az első 3-4-5 évben volt többször az ivás, de mindig ugyanazok az érzések társultak hozzá, mint amikor ittam. Bűntudat, elkeseredettség, sajnáltam magam. Tehát ezek a mindig negatív érzések társultak az iváshoz álmomba. Úgyhogy nem voltak rossz álmok. Tehát rossz álom volt, de nem volt rossz. Negatív volt, negatív álom volt, de nem volt rossz, hogy így mondjam.
Mennyiben változott utána meg a kapcsolatod a világgal, emberekkel? Mennyire lettek mások a viszonyaid?
Hát nagyon mások lettek a viszonyaim. Azt, hogy most én autóversenyző vagyok megint, ennek köszönhetem, mert megbízható embernek ismernek most már. És tudják, hogy őszinte vagyok, tudják, hogy bármit rám lehet bízni. Azt is tudják, hogyha azt mondom, hogy nem vállalom el, akkor azért nem vállalom el, nem vállalom, mert ha elvállalom el, akkor megcsinálom. Ha meg tudom, hogy képességeimet felülmondja, akkor egyszerűen visszautasítom. Tudok nemet mondani, ez nagyon fontos. Mert ha olyat vállalnék, amit nem tudok teljesíteni, akkor az hozza azt, hogy akkor a rossz érzéseket, amik lehet, hogy visszavisznek oda, hogy nem tudom másképp megoldani, csak iszom.
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
Igen.
És erről nem szoktunk beszélni. Mert úgy tartjuk, hogy aki nemet mond valamire, az gyáva, vagy alábecsüli magát, vagy kishitű, vagy akár undok, mert miért nem segít.
Vagy ismeri magát.
És ezt nem mondjuk, igen. Hogy vagy ismeri
én
magát.
Én vállalom azt, hogy én beülök a versenyautóba, és megyünk 160-nal jégen. De én nem merek felülni egy ilyen vidám parkba, egy ilyen kalapácsra, vagy mi a fene az, amelyik úgy körbe felvisz, én attól félek. A fiam mindkettőt próbálta, és azt mondta, hogy az autóversenyzőben sokkal, a versenyautóban sokkal intenzívebbek az élmények, mint azon. Én akkor sem merek arra felülni. Tehát ahhoz gyáva vagyok, mi ezt is vállalom. Hát most. És még annyi, hogy tehát ott nem állt meg a fejlődés, és szerintem soha nem áll meg, nem is akarom, hogy megálljon. Lelki, mentális, érzelmi fejlődésem. Én utána még önismereti csoportba jártam egy éven keresztül. Csak úgy, hogy valamit kezdjek magammal. Hogy ne tompuljak bele a hétköznapokba. Mert az is veszélyes számomra.
Millióféle önismereti csoport van. honnan tudod, hogy melyik az, ahol rossz, újra kezdem. Hogyan ismered fel, hogy melyik az az önismereti csoport, amelyik neked jó, vagy jót tesz?
Mindenik jót tesz. Mindenik jót tesz. Hogy melyik jobb, melyik gyengébb, tulajdonképpen mivel, hogy csoportról van szó, nem tudhatod, hogy milyen emberekkel kerülsz össze. És ez az érdekes benne. És úgy gondolom, hogy aki oda megy, és végigcsinálja, az mind értékes, és mind tud adni neked valamit. Mert hosszú. Ez is egy év alatt volt legalább 10 alkalom, 10 hétvége. És a másik, aki vezeti a csoportot, hogy milyen szakember. Én is esetemben tudtam, hogy a legjobb szakemberhez megyek.
Amikor kijössz, vissza lehet építeni a bizalmat az emberekben,
no, ez
hogy
nagyon nehéz.
Te ki vagy, hogy akkor most másképp nézzenek rád, és adjanak neked esetleg még egy esélyt?
Nehéz. Nehéz. Van úgy, hogy teljes mértékben nem. Feleségemmel volt az, hogy nagyon sokáig nem bízott. Most sem teljesen. Én ezt el tudom fogadni, és abszolút megértem. És mostanában is fél, sokszor szorong attól, hogy nehogy visszaesek, mi lesz, ha. És a helyzet furcsasága az, hogy én nem tudom azt megígérni, hogy soha többet nem fogok inni. Mert ez nem igaz. Nem tudom ezt vállalni, csak olyan ígérhetek meg, amit be tudok tartani. Én csak annyit ígérhetek meg, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy többet ne ígyek.
Ez egy tisztességes ígéret, nem?
Igen, igen, igen. De attól függetlenül ez nem egy biztos pont, amit nem tudok megígérni. Ilyen szempontból egészséges ember meg tudja azt ígérni, hogy soha többet nem fog inni. Én nem tudom megígérni. Ez nehéz. Ezzel együtt kell élni, együtt kell éljek azzal, amit okoztam a múltba, azokat a sérüléseket, amit nem tudok visszamenni a múltba. Nem jóvá lehet tenni a mostani viselkedésemmel és a mostani hozzáállásommal a társamhoz, gyerekeimhez, környezetemhez. De azokat nem lehet meg nem történté tenni, amiket megtettem. Nehéz együtt élni ezzel, de ez is hozzátartozik a fejlődésemhez.
És mégis idő van még arra, hogy ez még teljesebb legyen, nem?
Persze,
időt kaptál rá.
Igen, persze, még csak 48 éves vagyok.
Utolsó kérdésem, hogy miért vállaltad ezt a beszélgetést? Az emberek azért nem szeretik ezeket a dolgokat elmondani.
Én szeretek erről beszélni. Ez is hozzátartozik a személyiségemhez most. Vagy esetleg ezáltal még fejlődök. Nem tudom. Másik lényeges dolog, hogy hát, ha valaki olyan hallgatja meg, aki ebből tanul, ebből kap valami pluszot, el tud indulni egy olyan úton, ahogy én elindultam. Nem hal bele az ivásba. Hát ha.
Mégis van még egy kérdésem, hogy volt már olyan, hogy láttál valakit, hogy a te utadat járja, a te régi utadat, és megpróbáltad átadni neki, és esetleg nem írt semmit?
Persze, volt olyan, aki megkeresett ezzel, és tanácsot kért, és elmondtam, és nem ért semmit. Szívesen segítek bárkinek. Kérjenek segítséget, valahogy így vagyok vele. Nem voltam iskolába prevenciót tartva elmondani a gyerekeknek, hogy miről szól ez, hogy mi ez. Ezután is megyek. Fontos, hogy ezt csináljam. De hogyha egyénileg valakit látok, ismerős, akár barát, hogy ezen az úton van, mint ahogy én voltam, nem. Elmondom neki, hogy esetleg két szóba nem tömöm a fejét azzal, hogy valamit kezdjen magával. Majd eljut oda, hogy kezd magával valamit, vagy nem. Vagy ki segítséget, akkor szívesen segítek, de addig nem tudok, úgysem tudok segíteni. És van nekem elég dolgom saját magammal.
És még valami, ami nagyon fontos eszembe jutott, hogy ha úgy vesszük, millió egy ember éli le az életét úgy, hogy nem ismeri az érzéseit, és azt mondja, hogy kő van a szíve helyén, és nincsenek érzései, de nem alkoholista. Viszont végig éli az életét, és soha életében nem tud megnyílni, nem tud tiszta szívvel örülni, nem tud jelen lenni, nem képes arra, hogy igazán szeressen valakit, vagy élvezze az életét, vagy élje az életét. Ha innen nézzük, akkor nagyon drága ugyan a környezeted számára egy nagyon drága, de egy ajándék volt számodra ez az alkoholizmus.
Igen, sokszor mondtam azt, hogy örvendek, hogy alkoholista vagyok, mert ha nem lettem volna, valószínűleg soha nem tapasztaltam volna meg ezeket az érzéseket és ezt a fajta életet. Mert kénytelen voltam megtapasztalni, és ezért jó. Ugyanakkor nem teljesen őszinte ez, hogy örvendek, hogy alkoholista vagyok, mert annyi sérülést okoztam, hogy magamnak is, környezetemnek is, hogy ez fájdalmas visszagondolni erre. De tényleg, igen, és ezt sokszor mondtam, hogy csak úgy végignézek a környezetembe az emberek, és 99%-ának szüksége volna egy valamire, egy ilyesmire, egy rehabra, vagy egy önismereti csoportra, 10 önismereti csoportra, hogy lépjenek túl ezen a nem tudáson.
És merjenek élni.
Igen. Igen.
Köszönöm szépen.
Ez volt az Istek ki vagy című műsor első adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra! A műsor támogatója a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem.